Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Irány a galaxis. Ezzel a címmel nyílt a magyar űrkorszakot bemutató kiállítás a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. A tárlaton járunk a műsor első perceiben.
Ez a klasszikus űrkorszak, és ez nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Tehát onnantól kezdve, hogy 1957-ben fölrepült az égboltra az első szovjet Sputnik, megkezdődött az űrkorszak a világban, és a legkülönbözőbb országokban, a legkülönbözőbb módokon fejtette ki ez az új jelenség a hatását. Ez alól Magyarország sem volt kivétel. Mi kifejezetten magyar szemszögből vizsgáljuk ennek a bő 25 évnek a kultúrtörténetét, a kortörténetét.
Ezután az Egri várba indulunk. Néhány hónapja leomlott a várfal egy szakasza, s a szomorú esemény újabb kutatásokra ad lehetőséget.
100 éve indultak meg ugye a várnak a régészeti feltárása, Pataki Vidor János, Pálosi Ervin és Lénárt János vezetésével, és több olyan archív fotónk is van a 20-as évekből, amikor itt a Tömlőc bástyának ugye a kapuját tárják fel éppen, és akkor Pálosi Ervin is például ott irányítja a munkálatokat, úgyhogy ezért is egy gazdag múltú része ez ugye a várnak. Másrészt ugye Tinódi leírásából is ismerjük a Históriás énekéből, hát ő azt is megénekli, az 52-es ostrom során itt a földbástyán ugye hadakozott és irányított a védelmet dobó, és ugye itt lőtték el az ő hű tartóját is a törökök.
Végül a római nőkről és egy nőnapi rendezvényről beszélgetünk, amelyre az Aquincumi Múzeumban várják a látogatókat.
Hát a római szépségideál azért más volt, mint amit ma szépnek tartunk, vagy egyébként szépségideálnak gondolunk. Ez főleg elsősorban mondjuk a sminkelés, vagy az arckikészítés területén nagyon pregnáns, vagy ott lehet ezt jól érzékeltetni. Az egészen fehérre maszkírozott, vagy puderezett arc volt, a szinte összeérő vastagon kiemelt fekete szemöldök, a vastagon kihúzott szem volt divatos, az arcot is elég élénken pirosították. Tehát azért egy kicsit nekünk ez ma már inkább maszk jellegű, vagy inkább szinte szimpadias jellegű az az arckikészítés, amit a római hölgyek használtak, akkor ez számított szépnek.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső, itt a Trend FM-en. És kezdjük is! A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában B. Szabó János történésszel, a kiállítás egyik kurátorával beszélgettem.
Jelen pillanatban a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában vagyunk, épp a készülő kiállítás terében.
Amikor ez a riportadásba került, addigra már megnyílik a kiállítás, és hát tulajdonképpen most is csak az utolsó simítások vannak hátra. Ez a magyar űrkorszakot hivatott bemutatni, legalábbis annak egy korszakát. Miért éppen ezt a korszakot?
Hát valójában ez a klasszikus űrkorszak, és ez nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Tehát onnantól kezdve, hogy 1957-ben fölrepült az égboltra az első szovjet Sputnik, megkezdődött az űrkorszak a világban, és a legkülönbözőbb országokban, a legkülönbözőbb módokon fejtette ki ez az új jelenség a hatását. Ez alól Magyarország sem volt kivétel. Mi kifejezetten magyar szemszögből vizsgáljuk ennek a bő 25 évnek a kultúrtörténetét, a kortörténetét.
Miért zárul 1983-ban a kiállítás?
Több szimbolikus esemény is kötődik 1983-hoz. Ugye magyar viszonylatban azért nagyon jelentős ez az év, mert akkor rendezik meg azt a nagy nemzetközi asztronautikai kongresszus Budapesten, ami tulajdonképpen az addigi magyar erőfeszítések elismeréseként kerül hozzánk. És ekkor indul világhódító útjára a PILLE nevű magyar dózismérő műszer, amit a Központi Fizikai Kutatóintézetben fejlesztettek ki, amivel először Farkas repült 1980-ban, és 83 után ezt használja a NASA is, meg a szovjetek is, ami azért egy nagy dolog volt abban az időben. Tehát ez az egyik fele, hogy Magyarország fölkerül az űrkutatás térképére, és innentől kezdve nagyon komoly, nem csak keleti együttműködésben vesznek részt a magyar tudósok. Másfelől meg 1983-ban mondja el Reagan amerikai elnök a híres csillagháborús beszédét, ami hát lezár egy korszakot és elindít egy újat, ami a kommunizmus bukásához vezet Kelet-Európában és a szovjetek. Szovjetunióban, és ez már az űrkutatás szempontjából egy hanyatló korszak kultúrtörténeti értelemben, tehát kimegy a divatból ez a téma. És ezt mi szimbolikusan jelezzük is a kiállítás végén, a 80-as évek elején már megszaporodnak azok a jelek, amik azt mutatják, hogy ez az óriási lelkesedés és fellendülés, amit ez a jelenség kiváltott a tömegkultúrában, a magas kultúrában, az emberi gondolkodásban, ez kezd egy másik dimenzióba kerülni.
Gyakorlatilag az új generációk azok újfajta hősöket kerestek maguknak, aki már nem a tudós volt.
Hát vagy nagyon is régi fajta hősöket keresnek, de igen, ez a lényege a dolognak, hogy ennek a 25 évnek a hőse az a mérnök és a tudós. Ugye erre egyébként a kommunista ideológia egyébként is hajlamos volt, hogy ezeket a karaktereket állítsa előtérbe, de hogy ez egy kézzel fogható manifestációja volt ennek a gondolatkörnek. Az egész világon, tehát hogy a nyugaton is a mérnöki tudományok és a tudomány művelése az egy fantasztikus presztízsű dolog volt, ez ma már nagyon másként van. Ugye az űrverseny, ami 57 után kibontakozik, az akkor abban a formában egy eléggé öncélú dolog. Tehát a tudományos teljesítmények önmagukért vannak. Senki nem gondolja azt, hogy azért ment ember a Holdra 1969-ben, mert abból majd valakinek valami kézzelfogható haszna fog származni, hogy Armstrong ott járt. Ezek sokszor szimbolikus cselekedetek voltak mindkét nagyhatalom részéről, és aztán amikor 1980-ban az első magyar űrhajós Farkas Bertalan is eljut az űrbe, akkor a magyar kormányzat részéről is ez egy nagyon erős szimbolikus gesztus, hogy beszállnak ebbe a programba, és ezt végigcsinálják a Szovjetunió oldalán. Szóval ezek sok szempontból szimbolikus cselekedetek, amik pénzbe kerülnek, tehát nyilván finanszírozzák az ipart mindenütt, de nem a megtérülés a lényeg. Most a 80-as évektől kezdve ez megváltozik, az űrkutatásnak lesz egy praktikusabb megközelítése. A nagy álmok meg messzebbre tolódnak, mert a költségvetési pénzek meg kisebbek lesznek.
Az imént említette ezt a Pille nevű dózismérő műszert, ami szintén látható ebben a kiállításban, majd aki eljön, az megnézi, hogy milyen körülmények és milyen díszletek között, viszont itt nem messze tőle, például a korszak Ludas Matyi címlapjaiból és a Ludas Matyi karikatúrákból állítottak össze egy falat. Mit akarnak bemutatni? Azt, hogy milyen volt ez a korszak, egyáltalán milyen tudományos eredményeket szült, vagy hogy mit gondoltak róla az emberek? Olyan emberek, akik esetleg nem is igazán tudták felmérni ezeket a tudományos eredményeket.
Nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy ez egy kortörténeti kiállítás. Ennek a korszaknak ez egy nagyon fontos jellegzetessége, ami áthatja az élet minden területét, a tudósokat is megmozgatja, meg az egyszerű átlagemberhez is valamilyen impulzust ad az életében. És ilyen szempontból a Ludas Matyi az egy ilyen transzmissziós feladatot betöltő médium. Egyrészt mindenki tudja, hogy abban az időszakban a hatalom kontrollálta a sajtót, és a viclap is egy hatalmi kommunikációs eszköz volt. Tehát azon azt látjuk, és azt lehet végigkövetni, hogy mi volt a hatalom viszonyulása az űrkutatás eredményeihez, hogy hogyan gúnyolódtak az amerikaiakon az 50-es évek végén, 60-as évek elején, és aztán hogyan változott meg ez nagyon finoman, egészen ugye, amíg el nem jutunk 1975-ig a Soyuz-Apollo közös űrrepülésig, amiről meg majd Hoffit lehet meghallgatni a kiállításban. Tehát, hogy ez pont az, hogy amit az embereknek megmutatnak, ami egy átlagemberhez is eljut, amivel a kiállításunk látogatói, ha elég idősek hozzá, akkor a saját életükben tapasztalati szinten találkozhattak, mert hogy mi a kiállítást is egy ilyen médiumként fogjuk föl, egy ilyen közvetítő médiumként, hogy igen, helyet kapnak benne a tudományos technikai eredmények, a felfedezések, az űrversenynek a nagyszerű cselekedetei, de hogy minden más is. Tehát, hogy ez hogyan kúszik be a hétköznapokba, a tárgykultúrába, a gondolkodásba, a művészetbe, az irodalomba. Tehát igyekszünk egy nagyon teljes körű képet nyújtani az ide látogató nézőknek.
Valóban irodalom, ugye nagyon sok Kozmosz könyvet, illetve Galaktikát lehet látni. Már a Kádár játék katonái című kiállítás és könyv volt, tudom, hogy nagyon-nagyon vonzódik a korszak játékaihoz, és ahogy látom, itt is vannak játékok.
Mert hogy a játékokat sem került el ez a divathullám, és a játékokat is felületként kezelték számos tekintetben, tehát amikor ez így megjelent, mint tematika, akkor Magyarországon a 60-as években megjelentek az első űrjátékok. Ugye a szocializmusnak a sajátosság az volt, hogy fogalmazzunk úgy, hogy az ipar nem reagált túl rugalmasan a változásokra, tehát azok a játékok, amiket az 1960-as években kezdett el gyártani mondjuk a lemezárugyár, azt a rendszerváltásig gyártották és lehetett kapni. De amikor 1980-ban Farkas Bertalan az Interkozmosz programban fölrepült a világűrbe, akkor az Interkozmosz embléma fölkerült ezekre a játékokra, mert ez is egy felület volt a kommunikációban, hogy mindenkihez eljusson a hír, hogy van Interkozmosz program, és abban Magyarország részt vesz.
De jó, hogy említette ezt a lemezárgyárat. Nekem a 70-es években volt egy pont olyan űrhajó, mint amit itt láttam a kiállításban, aminek ugye az lett volna az elméleti feladata, hogyha neki megy a falnak, akkor benyomódik az orrán lévő kis kapcsoló, és szépen felágoskodik. Na most nekem ez soha nem sikerült, soha nem ágoskodott föl, csak kézirás segítéssel. Igaz, hogy ez nem ábrándított ki az űrkutatásból.
Erről a kis holdrakétáról azt kell tudni, hogy ez eredetileg egy japán mechanikus játék volt az 1960-as években, és akkor a magyar gyors reagáló erők nagyjából egy évvel a japán játék debütálása után lemásolták és piacra dobták a magyar verziót. Hát, hogy aztán melyik, hogy ágaskodott, vagy nem ágaskodott, ugye ez erősen szerencse dolga volt már akkor is.
Elsősorban kiket várnak erre a kiállításra, illetve meddig lesz ez nyitva?
Ez nyár közepéig lesz nyitva, és elsősorban nincs elsősorban, tehát én azt gondolom, hogy bárkit is. Azokat, akik éltek ebben a korszakban, és vannak emlékeik, és szeretnék ezt felidézni, azokat, akik nem éltek ebben a korszakban, de érdekli őket az űrkutatás, és szívesen foglalkoznak ezekkel a témákkal, érdekli őket az űrkutatás múltja például, a játékuk miatt gyerekeket, az élmények miatt időseket, tehát nincs kitüntetett célcsoport.
Amúgy is nagyon nagy az érdeklődés a 60-as, 70-es, 80-as évek iránt, tehát gyanítom, hogy a nosztalgia is behajt majd látogatókat.
Én meg azt remélem, hogy a magyar űrkutatás legfrissebb fejleményei fognak kedvet csinálni az embereknek ahhoz, hogy egy kicsit visszatekintsenek a múltba.
Az Irány a Galaxis című kiállításról B. Szabó János történésszel, a tárlat egyik kurátorával beszélgettem. Hamarosan az EKRI várban folytatjuk a közkincskeresőt.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.